Tovább lépünk az igehirdetés sorozatunkban, amiben Isten és az ő népe közötti kapcsolatot keressük. Ezeknek a képei vannak velünk egész tanévben, egészen szeptember elejétől júniusig, és ebben a sorozatban most a mai kép, ami velünk van, Isten népére, az Anyaszent Egyházra, az a hajónak a képe. Máté 8, 23-27. Versig olvasom. Jézus, amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk: mit féltek ti, kicsiny hitűek? Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Kedves testvérek, kézenfekvő lenne egy ilyen ige kapcsán az igehirdetés sorozatban is elkezdeni egy gyönyörű allegóriát. A hajó, mint az allegorikus írásmagyarázat egyik kedvenc képe, nagyon elterjedt az Anyaszentegyháznak a leírására és megragadására. Különösen is az ókeresztény egyházatyák szerették az allegorikus írásmagyarázatot és az allegorikus igehirdetéseket. Ugye az allegória egy hosszabb szakaszon át tartó megszemélyesítés, és nagyon egyszerűen egy-egy bibliai történetben, vagy bibliai képbe behelyettesítve egy dolgot végig lehet vinni egy egész allegóriát, ami nagyon szép, csak kicsit talán megfosztja az igének a gazdagságát és a magyarázat gazdagságát. Az egyik keresztény lexikon így ír erről: az egyházatyák szerint az egyház hasonló a tengeren hánykolódó hajóhoz, mely nagy viharban sokféle helyről jött embereket szállít, akik a jó királyság egyetlen városába kívánnak lakni. Ez a hajó nem süllyed el, mert tapasztalt kapitánya van. Tulajdonosa Isten, kormányosa Krisztus, árbóca, a halál fölötti győzelem jele a kereszt. Kormánylapátjai a két szövetség, vitorlája Krisztus szeretete, vaspántjai Krisztus szent parancsai, kísérői a szent angyalok. Gyönyörű maga a kép. Más idilli képet is használhatunk egyébként így a hajó kapcsán. Például azt mondjuk, hogy a hajó az a gyülekezet közössége, ahol hát ilyen hangulatos, csendes, nyugodt hajóúton így átsiklunk az örök életbe. Szinte észre se vesszük, de már megérkeztünk. Hát nem erről van itt szó. És a mai igénk is úgy van velünk, hogy megpróbáljuk ennek az igének a kontextusából megérteni Isten üzenetét a mi saját életünk konkrét kontextusába. Három kérdés köré körül leszünk együtt az igehirdetésben. Először megpróbáljuk megérteni azt, hogy milyen a világ, milyenek a körülmények itt ebben a képben, és akár így a mi környezetünkben is, mi vesz minket körül. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy milyen a keret, milyen ez a hajó, milyen a tanítványok közössége, ahogy ott vannak ebben a hajóban, és nagyon egyszerűen harmadszor pedig, hogy milyen Jézus ebben a helyzetben. Milyen a világ, és milyenek a körülmények? Hogyha ebben a képben maradunk, akkor nyilván fel kell tennünk a kérdést, hogy mi veszik körül ezt a hajót, és hol is vannak a tanítványok. Ha meghalljuk ezt a szót, hogy tenger, akkor valószínűleg eszünkbe jutnak a filmélményeink tengerekből, vagy ha voltunk tengeren, akkor az, ahogy mi megéltük mondjuk a tengert, az óceán erejét. Nekem legutóbb, amikor találkoztam az óceán erejével, az Atlanti óceánt láttam és voltam is benne, és az 3 méteres hullámok és a végtelen mélység és magasságok. Szóval ez jön elő, és biztos, hogy ti is gondoltok egy tengerre. A tenger egyébként nagyon érdekes közeg, ugye rendkívül instabil, közben veszélyes, és mégis izgalmas, az emberből valahogy kiváltja így a felfedezésnek így az igényét. Az ókorban és a Biblia lapjain is azonban a tenger a káosz erőinek a szimbóluma. A káosz erői, amit valamilyen módon Isten megszelidít és kordába tesz a teremtéskor. Sok helyen olvasunk erről, 74. Zsoltárban is, még máshol is az Ószövetségben, de most hadd olvassam fel a Jób 38, 8-tól 10-ig terjedő verseit. Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be, amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam. Eddig jöhetsz, tovább nem. Itt majd megtörnek büszke hullámaid. Ugye ebbe a képbe az van, hogy a vizek feljönnek ugye alulról, és Isten pedig azt mondja, hogy eddig jöhetsz, és innentől száraz föld van. Ugye felsejlik előttünk a teremtésnek a története. Jó, mindez nagyon szép, csak az a baj, hogy az, ahol a tanítványok vannak, ez a galileai tenger, egy olyan víz, ami 21 km hosszú és 13 km széles. Legjobb indulattal is tónak nevezhető. Képzeljétek el, hogy a Balaton 77 km hosszú, és Balaton-Almád és Balaton-Világos között körülbelül 13 km széles. Szóval képzeletben álljunk oda, választhatunk partot, én mondjuk Balaton-Világoson odaállok, és úgy azért almádi fényei látszanak, meg úgy lehet látni körülbelül 13 km, tiszta időben biztos, és a Balatonnak mondjuk az egyharmada. Ekkor volt a galileai tenger. És hát nyilván mi is hívjuk Magyar tengernek, tehát van ebben egy ilyen fajta gondolkozás. Ami biztos, hogy az átlagos mélysége 43 méter, azért nagyon-nagyon mély, de hát pontosan tudjuk, hogy a néhány méteres vízbe is egyébként bele lehet fújadni, és nagyon-nagyon ijesztő viharokat tud produkálni. Igen, volt egy speciális mikroklímája a galileai tengernek, a környezetben voltak hegyek, és az onnan lezúduló légáramlatok meg szelek nagyon-nagyon fel tudták korbácsolni ezt a vízfelületet, és valóban veszélyes is lehetett. Minden esetre ez a tenger, ez nem a beláthatatlan óceán. Ez a tenger nem az a tenger, amin Pál apostol hajója hánykolódik, mielőtt Málta szigetén hajótörés szenvednek. Ez a tenger nem a teljesen ismeretlen víz, ráadásul tegyük hozzá, hogy ezek a tanítványok ott élték le a fél életüket. Úgy ismerték valószínűleg, mint a tenyerüket. Abból éltek, hogy halásznak. Szerintem, hogy a szél irányból tudták kb., hogy így mi lesz. Elképzelhetetlen, hogy ezen a helyen őket bármi meglepő is élje. Értitek? Otthon vannak, semmin sem lehetnek meglepődve. Nincs okuk csodálkozni. Kiszámíthatatlan erők? Hát persze, onnantól, hogy valaki vízre lép, ez teljesen egyértelmű, hogy nem fogja tudni, hogy mi történik. De hát ez ugyanígy igaz, ugye a mi korunknak a hajói, azok a repülőgépek, ilyen értelemben nagyon érdekes, mert hasonló is a szóhasználat, légi kikötő, stb., tehát nagyon hasonló szóhasználat. Talán, hogyha a repültetek, ti is átéltétek ezeket a bizonytalanságokat, s bár az egyik legbiztonságosabb közlekedési eszköz, azért potenciálisan ott is benne van, hogy az, hogy én ráülök egy repülőre, abban vállalom a kockázatot, hogy egyébként így bármi történhet. És nyilván, aki fél repüléstől, az ezt így felnagyítja, vagy hát emiatt aggódik. Szóval a tanítványok, amikor vízre szállnak, pontosan tudhatták, hogy mi fog történni, és mégis azt látjuk, hogy kiáltanak, hogy segítség, elveszünk. Hogy lehetséges ez? Ugye ezen gondolkoztam, amikor készültem, hogy hát csak tudtak úszni. Hát a halászok biztos beleborultak néhányszor ebből a csónakból a vízbe, és hogy honnan ez az óriási félelem. És valahol abban tudtam megnyugodni ebben a kérdésben, hogy ezekben a veszélyhelyzetekben, ezekben a válsághelyzetekben, amikor tényleg ott van egy vihar, ugye a reális és az irreális keveredik. És pontosan tudjátok, hogy az irreális félelmeink és egy helyzetről alkotott, beszűkült, irreális helyzetmegítélés, az mindent beborít, és hiába mondott kívülről, hogy hé, de tudsz úszni, hé, de ismered, nem számít. Előfordult a családunkban, hogy az egyik gyermekünk kővé meredve állt a WC előtt, és nem mert bemenni a mostóba, mert ott egy pók. És nyilván ott ült a sarokba egy kis keresztes pók, és hát így próbáltam neki viccelődni, hogy így, köszön neked a pókat, a még jobban megijedt, hogy beszél is. Ezt nem kellett volna mondani. Próbáltam mondani neki, hogy de hát ő fél jobban tőled, meg hogy ezek az éghajlaton, ezek a pókok nem esznek ember, semmit nem számított. Ő valamiért félt, és meg se tudott mozdulni, és semmit nem hallott meg abból a realitásból, amit mondtam neki. És nyilván nem lehet azt mondani, hogy a tanítványoknak semmi okuk nem volt félni, de inkább így mondanám, a körülmények, a külvilág mindig szolgáltat elég reális, okot ahhoz, hogy irreális módon elborítsanak bennünket a félelmek. Ez a világnak, a külvilágnak a természete, és ez igaz az egyéni életünkre, és a gyülekezetre, vagy akár az Anyaszentegyházra is. Na de milyen a hajó, milyen a tanítványok közössége? És ezen a ponton ezt a kettőt nem fogom teljesen szétszálazni, mert egyébként a tanítványi közösség működéséről nagyon sokat megtudunk az evangéliumokból, az apostolok cselekedeteiből, sőt, még az apostoli levelekből is. Látjuk, ahogy ők így növekednek, és kinőnek, és kibontakozik közöttük a Krisztus követésének az útja. Ebben a helyzetben így egy csomóba látjuk őket, ott így a hajóba összekuporodva, vagy összefogóckodva, vagy ki ne essenek belőle. De nézzük meg, hogy ez a keret, amiben vannak, ez a hajó, hogyan lehet a gyülekezetnek, az Anyaszentegyháznak a képe, és milyen üzenete lehet a számunkra ennek. Amit itt látunk, hogy ez a hajó, amiben benne vannak, mindenfajta nagyobb üzenet nélkül egy hajó. Egy fából készült közlekedési eszköz. Egy keret, ami kívül tartja a vizet, és belül föntartja az embert a vizen. Van egy funkcionalitása. Így, amikor például a közösségi kereteinket nézünk, akkor ezeknek a kereteknek van egy teljesen egyszerű, kézzelfogható, normális része. Értsétek jól, egy templomfala ugyanolyan fal, mint egy bármilyen háznak a fala. Nincsen benne semmi különös, ha csak a fizikai kereteket nézzük. Ugyanakkor, ott és akkor ezek a keretek lettek ahhoz, hogy ők mégis egy élő közösségé váljanak. A közösségük, az összetartozásuk mélyebb, mint csupán, hogy egyszerre egy hajóban eveznek, vagy egy hajón utaznak. Igen, az Isten népének, a gyülekezetnek a kerete, az Anyaszentegyház és a gyülekezet keretei egy olyan keret, ami bármilyen közösségre egyébként jellemző. Nagyon-nagyon sok mindenben hasonlít a gyülekezet bármilyen más emberi közösséghez. Egy olyan hely, ahol emberek közel vannak egymáshoz, közelebb, mint az utca embere, kapcsolódnak egymáshoz, ennek minden kihívásával és örömével, együtt tesznek dolgokat, bizonyos dolgokban egyetértenek, vagy éppen nem, de meg tudják beszélni, megpróbálják, és ők is ugyanolyan keretben élnek, mint bármilyen emberi közösség. A különbség Jézus jelenléte. Hogy az Anyaszentegyház és a gyülekezetek azok a hajók, azok a közösségek, azok az emberi közösségek, amelyekben jelen van Krisztus. És mondhatnád, hogy aha, de mondjuk egy bármilyen jó lakóközösségben nincs jelen Krisztus? Jelen lehet, és segítségül lehet hívni. De a Krisztus jelenléte adja meg a különlegességét. És rájövünk arra, hogy igazából a gyülekezet abból a szempontból más, egy ugyanolyan közösségi keret foglalja körül, hogy egy ponton rájövünk, hogy amíg mondjuk egy-egy emberi közösségbe én választom azt, hogy oda kerüljek, addig az Anyaszentegyházba mindannyiunkat Isten hív el. Hát így fogalmaz a Heidelbergi K.T. az Anyaszentegyházról, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hitben örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe magának, azt oltalmazza és megtartja. Könnyen gondolhatnánk, hogy jó, akkor ha megvan ez a nagyon jó helye, hogy Jézus jelen van ez a közösség, akkor valahogy így maradjunk együtt. Egyszer mondta egy gyülekezeti tábor végén egy gyülekezeti tagja nagy lelkesen, hogy tudom, hogy nem teljesen, hogy nincs realitás, amit mondok, de olyan jó lenne egy kommunában élni. És mondtam, hogy ezt ne terjesszed. ezt nem így gondoljuk. És mondta, hogy tudom, de hogy ez az érzés, tudjátok, hogy így annyira jó, hogy otthon lehetünk. És közben a gyülekezet, az Isten népe lehet otthonos, de sose lesz az otthonunk. Mert az otthonunk a menny. A gyülekezet egy hajó, meg az Anyaszentegyház egy hajó, amin keresztül úton vagyunk a mennybe. A gyülekezeti otthonunkba. Akarom mondani, a mennyei otthonunkba. És igen, a gyülekezet, mint közösség, akkor lesz áldott, ha ott Jézus jelen van, és az evangéliumot hirdetik. Három kérdést tegyünk fel ezen a ponton magunknak. Az első, milyennek látod a hajót? Milyennek látod a közeget, a keretet, ami körülvesz? A gyülekezetet, vagy az Anyaszentegyházat, ahol az Isten népében jelen vagy? kognitív értelemben, hogy látod, milyen, hogy érzed benne magadat. A második, ami még izgalmasabb ennél, hogy rálátsz-e arra, hogy te hogy működsz ennek a hajónak a részeként? Hogy működsz a gyülekezet részeként? Milyen módon vagy jelen? Hogyan hatsz a többiekre, és hogyan hatnak rád a többiek? Úgy elképzelem például ebben a helyzetben, nincsen leírva, szóval ez kicsit fiktív, kicsit ilyen bibliodrámás, mintha eljátszanánk a történetet, de hogy képzeljétek el, hogy így, ha emberileg rávetítjük a különféle karakteret a tanítványokra, akkor el tudom képzelni, hogy egy nagy vihar esetén, mondjuk az egyik így teljesen ilyen apátiába esett, és azt mondja, hogy mind meghalunk, és ebből az egészből nem lesz semmi. Vagy pedig elkezdik hibáztatni, hogy így nem kellett volna idejönnünk, én mondtam, hogy nem kellett volna idejönnünk. Vagy bármilyen módon elkezdenek így működni. És nagyon sokszor az van, hogy a gyülekezetben ösztönösen működünk, és nem feltétlenül rátunk rá, hogy egyébként hogyan vagyunk jelen. Megfordítom. Felnőtt emberként, Isten felnőtt gyermekeiként el tudjuk-e hinni, hogy az, ahogy a gyülekezetben jelen vagyunk, az rajtunk is múlik. És az, ahogyan ránk hatnak, hogy azt hogy reagáljuk rá, abban nekünk is van felelősségünk. És különösen nehéz, hogyha akár egy gyülekezetben, akár máshol, akár ebben, bármikor valamiben sérültél, és különösen érzékeny vagy bizonyos pontokra. Ugye ez a nehéz akkor, ha egy gyülekezet otthonos. Nagyon jó, ha egy gyülekezet otthonos, csak hogy ugye azt szokták mondani, hogy az otthon az a hely, ahol ugye nem kell viselkedni. Hát nyilván valamennyire kell, de hogy így úgy elengedheted magadat, ugye? És a gyülekezet, amikor otthonos, akkor az ember úgy elengedné magát. Tehát másrészt viszont azért itt is ugyanolyan emberek vannak, és adódhatnak akár kihívások. Látod-e ezeket a hatásokat? És a harmadik kérdés, hogy vajon hogyan tekint ránk Jézus? Hogyan látja ő ezt a hajót, hogyan látja akár a mi gyülekezetünket, vagy az Anyaszentegyházunkat, az ő népét? Mit tudunk erre mondani? Rá tud-e mutatni dolgokra? El tud-e bennünket érni olyan dolgokkal, ami nehéz? És hadd mondjak két szélsőséges példát. Az egyik típusú, nagyon lesarkítva, az egyik típusú gyülekezetek azok, ahol úgy jól mennek a dolgok, és ezt így nagyon hangsúlyozzák, hogy minden rendben van, minden jó, mindent jól csinálunk, és egyszerűen nem értik meg, amikor mondjuk a lélek azt hozza elő, hogy vannak dolgok, amiben kéne változni, vannak, amiben kéne formálódni, de annyi jó dolog van, és ez így nagyon jó, és minden jó. A másik véglet meg ilyen, azok a közösségek, amik inkább ilyen probléma vagy hiányorientáltan működnek, és állandóan, hogy itt ez sincs, itt az sincs, itt amaz sincs, itt nem lesz soha semmi, és mondjuk azt nem hallják meg, hogy Jézus az arra bátorítja mondjuk őket, hogy de áldás van a hűségeteken, vagy a jelenléteteken. Azt hiszem, hogy nagy változások indulhatnának el közöttünk, meg az egyházunkban is, hogyha ezekre, ha Jézus hangját meghallanánk, hogy tekint ránk. Mit tehetnek a tanítványok? Még szintén egy kérdés, hármat ígértem, de négy lett belőle. A történet alapján a tanítványok egyetlen egy dolgot tehetnek ebben a helyzetben. Mégpedig azt, hogy együtt kiáltanak. Azt olvassuk, hogy a tanítványok felkiáltottak, felébresztették Jézust, és ezt mondták, Uram, ments meg, minket elveszünk. Sehol egy-egyes szám, első személy, hogy ments meg engem, mert jobb vagyok, vagy semmi. Ments meg, minket elveszünk. A baj, a vész, a krízis összehozza őket, és egyébként jegyezzük meg, hogy ez egy nagyon nagy kincs. A baj, a krízis automatikusan egyáltalán nem hozza össze az embereket. Számos példát látok arra, hogy a baj és a krízis megosztja és szétdobja az emberi közösségeket. De a tanítványok itt egyszerre kiáltanak, és tulajdonképpen ez a mi útunk is, és ez egy ilyen etalon a számunkra, hogy amikor nehézséget látunk, amikor szomorúságot látunk, amikor veszedelmet látunk, akkor együtt kiáltsunk, és erre hívjuk a többieket is. Az elmúlt vasárnapi igeretésnek is ez volt a fókusza, megszomorodás, bűnbánat Isten előtt, kiáltsunk együtt ő hozzá. Egyébként tudjátok, mi az izgalmas ebben a történetben igazán? Hogy a szerkesztő, az evangélium szerkesztője nem véletlenül a Jézus követéséről szóló rész után illeszti be ezt a történetet. Ez azt jelenti, hogy olyan, mintha itt látnánk a tanítványság árát. Gyertek, kövessetek engem, mondja Jézus. És erre könnyű igent mondani a szárazföldön. Könnyű igent mondani, miután föltámadt egy halott. Könnyű igent mondani akkor, amikor megsokasodott a kenyér. Könnyű igent mondani akkor, amikor Jézus népszerű, és éppen királlyá akarják tenni. A hányódó tengeren pedig látva, hogy alszik, ez egy óriási küzdelem. Igen, ebben a küzdelemben nyilvánvaló, hogy a hajó nem tudja elbírni azt, ami történik körülötte. És én azt hiszem, hogy a tanítványok félelme ebből is fakadt, amelyet, hogy biztos volt benne irrealitás is, hogy ők halászként tudták, hogy ez a hajó mit tud elbírni. És nyilvánvaló volt, hogy ez a hajó nem fogja elbírni. Ezért van szükségük a megtartó Krisztusra. Na de milyen Jézus, és mit tesz végül? Tekintsünk arra, hogy hogyan van jelen. Ha az egyház abban más, mint a többi emberi közösség, hogy Jézus ott van, akkor ez döntő fontosságú része számunkra. Ebben a történetben Jézus elsőre úgy tűnik, hogy kicsit kiesett a szerepéből. Sokan érezhetik akár az életük során, hogy na, én pont így érzem magam, mint ebben a történetben. A tenger dobál jobbra-balra, mindjárt eláraszt a víz, a hajó recseg-ropog, és bár ott van Jézus, hát elaludt. Elve, hogy lehet egy ilyen hajóba aludni? Tehát képzeljétek el, hogy így hajó föl, hajó le, bejön a víz, tehát valakit hogy kell felkelteni, mondjuk lelocsold az arcát, tehát be a víz a hajóba, hát ez a Jézus meg továbbra is alszik. És tényleg alszik. Mit csinál? Elszúnyókált, de hát hogy? Annyit látunk, hogy Jézus alszik és vár. És amikor felkeltik, akkor érdekes, hogy nem fél. Pedig ő is ember. Persze mondhatod, én se félnék a viharba, ha tudnék vizen járni. De ez nem azért van így. Azt látjuk, hogy Jézus ott van, és amikor felkel, akkor irányít, és gyakorolja az ő Istentől való uralmát. És egy pillanatra itt hozzuk vissza a Jobb könyvében lévő idézetet. Gondoljatok bele, ott van Jézus, aki az Isten fia, aki egyenlő az atyával, akivel a teremtő Isten maga lejött a földre. És mi történik itt? Ott van a káosz, ott van a tenger, és a teremtő megszólal. Határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam. Eddig jöhetsz, tovább nem. Itt majd megtörnek büszke hullámaid. Ez történik. Jézus lecsendesíti szavával a tengert. Nem tudom, milyen lehetett átélni, szerintem félelmetesebb lehetett, mint a vihar. És nagyon megdöbbentő, hogy a viharnál és a vihar közben való imádságnál már csak az a félelmetesebb, mikor Isten meghallgatja az imádságot. De ebben a helyzetben Jézus párbeszédbe lép a tanítványaival. Nem a tanítványokat némítja el, hanem a vihart. Nem megtehette volna, hogy ne aggódjatok már. Uram, ments meg minket, elveszünk, mondják, de ő így szólt hozzájuk. Mit féltek ti kicsiny hitűek? Nagyon sokféleképpen lehet hangsúlyozni ezt a mondatot, nem? Lehet ilyen, mit féltek már? Meg lehet őszinte kérdésként is. Én azt gondolom, hogy Jézus ebben a helyzetben még nem leszúrja őket, hogy miért félnek, mert ő tudja, hogy mit jelent félni. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Amikor félsz, amikor látja, hogy tanítványok félnek, akkor nem azt mondja, hogy ne féljél már. Amikor én szülő létemre, bűnös ember létemre, a gyerekemet, amikor fél a póktól, nyilván először így nem realizálom, meg viccesnek tartom, de aztán eljutok odáig, hogy ő tényleg fél, és milyen együtt érzek vele, és mit csinálok, mondjuk bemegyek vele, vagy hogy ott vagyok vele. Ha én képes vagyok erre, akkor Jézus hogy ne érezne velünk ebben együtt? És igazából nem is magyarázza el, hogy azért nem kellene félnetek, mert... hanem hitvallásra hívja őket. Ez a helyzet is egy hitvalló helyzet. Nem itt kérdezi meg, hanem másik helyzetben kérdezi tőlük, hogy hát ti kinek mondatok engem? Itt a tanítványok maguktól teszik fel a költői kérdést. Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Mert végső soron a félelmek felett a hitvallás győz. Az az ember, az a keresztény ember, aki meggyőzi magát attól, hogy tulajdonképpen nincs is semmi félelmetes, egy ideig fog menni, de egy idő után elő fog újra törni. és hadd hozzam ide az egyik legnagyobb félelmünket, a haláltól való félelmünket, az elmúlástól való félelmünket, a szenvedéstől való félelmünket. Az evangélium nem az, hogy ezek majd így egy ponton így hús, így elmúlnak, hanem hogy ezekben ott lesz velünk Jézus. És hitünk van arra, hogy ő feltámaszt a halálból, hogy örök élete van mindannak, aki benne hisz. Hitünk van arra, hogy a legnehezebb szenvedések között is számíthatunk az ő oltalmára, irgalmára és kegyelmére. És hitünk lehet arra, hogy ő megőriz egyenként is az ő népeként is, mert neki hatalma van. Drága testvérek, így vagyunk most együtt, és ebben a képben is arra akar bennünket Jézus hívni, hogy tegyünk hitvallást. A hitvallástétel előtt őszintén elmondhatjuk neki a legirreálisabb félelmeinket is. Néha embereknek ezt nem mondhatjuk el, mert akár kinevetnének, vagy szégyelünk, vagy gyengének gondolnának, de én bátorítalak titeket, hogy az imádságban mondjátok el a legirreálisabb dolgokat is neki. Nem fog azt mondani, hogy ó, ugyan már, meg semmi. Mondjátok ki neki. És azért fogunk imádkozni, hogy megszülessen bennünk ez a hitvallás. Az egyéni életünk, a közösségünk, a gyülekezetünk, az Anya Szent Egyházunk, Isten népe megőrzésében Jézusnak hatalma van. Meg tudja mutatni nekünk az ő szabadítását. Ha félünk is, féljünk együtt. És kiáltsunk együtt. Ments meg, Uram! Annyiszor megszabadítottál meg minket. Mutasd meg most is a te szabadításodat. Ámen. Gyertek, egy pár szóban imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, tekints most ránk, és emelj fel bennünket. Kérünk téged, hogy add azt a szabadságot, hogy felé tudjuk tárni a szívünket, és hadd szülesse meg bennünk a hitvallás, hogy téged magasztaljunk, és hogy elhiggyük, hogy te meg tudod tartani a közösségünket, a te népedet ebben a világban. Tegyél bennünket hűséges tanítványaiddal, taníts meg minket együtt kiáltani. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, elé tárjuk a szívünknek a valóságát, ahogyan az Isten tiszteleten már ezt tettük is, és kérünk téged, hogy így tekints ránk az életünkre, a gyülekezetünkre, az Anya Szent Egyházunkra, a te népedre. Látod a hajót, látod a közösséget. Újíts meg bennünket, Istenünk, bűnbánattal és alázattal könyörgünk hozzád. Kérünk különösen is azokért, akik különösen is félnek, megrettentek, vagy elbizonytalanodtak a viharokban. De kérünk azokért is, akik nagyon magabiztosak. Kérünk, Urunk, hogy te tarts nekünk tükröt, te beszélj a szívünkkel, és biztosíts a te jelenlétedről bennünket, Urunk, hogy így tudjuk észrevenni, hogy te ott vagy. Mutasd meg hatalmadat, uralmadat közöttünk. Imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, de keresztény testvéreinkért, a világ különböző részein, ahol élnek üldözések és kihívások közepette, hogy tartsd meg őket. Imádkozunk, hogy áld meg a nemzetünket. Légy velünk, Urunk. Hallgass meg akkor is, amikor a tőle tanult imádsággal fordulunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.